Nemrégiben volt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 14. média és internet konferenciája, ahol többek között szó volt arról, hogy az olyan digitális tevékenységek, mint például a közösségi média vagy a videójátékok használata milyen káros addiktív viselkedési mintázatokat alakíthat ki. És természetesen szóba kerültek az óvodáskorú gyerekek is, akiket már védelni kell digitálisan. Mert hogy ugye egyre több olyan videót lehet látni manapság, amikor nem hogy óvodáskorú gyereknek van a kezében telefon, hanem mondjuk kisbabákat telefon mellett altatnak, vagy a kisbabák már a telefonnal játszanak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés ma a 21. században, a digitalizáció korszakában, ahol a szülőknek a véleménye megoszlik arról, és magának a társadalomnak a véleménye is megoszlik arról, hogy adjunk telefont a gyerek kezébe, vagy ne adjunk, és hogyha adunk, akkor melyik az az életkor. Felmentem az Ön honlapjára, és egy nagyon jó idézettel kezd, professzor dr. Bagdi Emőkétől idéz, hogy a kulcs a kezdetektől a nevelésé minden a családban dől el. A szülőknek tudniuk kell, hogy mire van szükség a gyermek egészséges fejlődéséhez, a pedagógusnak magatartásra, kultúrára, etikumra kell nevelnie. Nagyon jó ez az idézet, bennem kétségek merülnek föl, hogy ma ez megvalósul-e.
Igen, elég nehéz megvalósítani, és hát tényleg nem tudtam mással indítani, mint a klasszikussal, így van professzor Bagdi Emőkével. Abszolút egyetértek vele, de hát ez egy nem egy új keletű dolog, hogyha belegondolunk, már a második vatikáni zsinat is leszögezte, hogy az elsődleges nevelők a szülők. Ugye most nincsenek könnyű helyzetben a családok, hiszen erre az új helyzetre ebben a kisgyermekkori nevelés során választ kell adniuk, hogy ezekre a kihívásokra, amit maga a digitalizáció hozott az életünkben. Ugye eddig azt mondtuk, hogy egy állandóan az életünkben az a változás, de most a változásnak a gyorsaságáról beszélünk. Hogy mi okozza ezt a felgyorsult, felpörgetett világot, mert lehet, hogy ez rajtunk is múlik, hogy mennyire tudjuk ezt egy picit visszafogni, mennyire tudjuk az életünkben ezt a tempót visszavenni. Na de hát ebbe a változó környezetbe, média környezetbe, változó világba születnek bele ugye a picik, és hát nyilván ők is szembesülnek és találkoznak. Ha másképp nem, akkor a szülők használatán keresztül, ugye az internettel, okos eszközökkel. Ugye az internetnek, meg az okos eszközöknek a pozitív hatását azt mindannyian ismerjük, hiszen napi szinten használjuk. Főleg a COVID felerősítette ezt, hiszen tudtuk, hogy a tanuláshoz nagyon jól lehet használni, információt gyűjteni, tudunk kapcsolatot tartani, tehát ott azért a piciknek is megengedtük, hogy a nagyszülőket láthassák, azért hetente egyszer legalább akkor ilyen videó kis megbeszéléseken ott tudtak lenni. Szórakozhatunk vele, a tenyerünkben van az egész világ. Innen bankolunk, innen olvasunk, mindent itt csinálunk, tehát ez egy nagyon kényelmes világ. A kockázatokról szoktunk keveset beszélni, bár azért most az utóbbi években egyre többet hallani róla, úgyhogy ez nekem nagy öröm a szívemnek, lelkemnek, hogy végre akkor erről is beszélünk. Nem lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez egy ördögtől való dolog, és akkor most itt csak a tiltásban gondolkodunk. Ugyanúgy szerintem, és a honlapomnak is azért lett a neve, ez a harmonikus neve, és hogy egyensúlyban tartani. Próbáljunk meg arra törekedni, hogy a hagyományos nevelési módszereket, illetve az online világhoz köthető neveléssel kapcsolatos dolgainkat is valahogy így egyensúlyban tartsuk. Szoktam mondani, hogy a trendi meg a tradi, tehát ugye nem zárhatjuk ki a világot, az innovációra, a digitalizációra szükség van, nagyon is sokat segítenek a mindennapi életünkben, de ezt mértékkel kell tudni kezelni és használni. Ugye említette az óvodás korosztályt, ugye hazai és nemzetközi kutatások egyaránt bizonyítják azt, hogy ők is most már napi szinten felhasználói ugye az internetnek meg az okos eszközöknek. Ugye Magyarországon azt mondhatjuk, egy felmérés során kiderült, hogy 80-90% a gyermekeknek napi gyakorisággal használ okos eszközt, és a 30-35%-uknak pedig saját okos eszköze van. Nyilván ez azt jelenti, hogy valamelyik szülőnek az eszközét megkapta, és hát mindent tudnak, ami az internettel, okos eszközzel kapcsolatos, pontosan tisztában vannak a kifejezésekkel, minden eszközt meg tudnak nevezni, és nekik teljesen természetes az, hogy van internet, nekik az nem természetes, hogyha már nincs elérés, tehát hogyha nincs wifi, az feltűnik nekik. És hát, hogy miket okoz igazából ez a túlzott, vagy egyáltalán az eszköz használat. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sok gyerek úgy kerül be most már az óvodába, hogy különféle hiányuk van, olyan hátrányban vannak, tehát a korukhoz képest nem megfelelően fejlődtek. Például tudjuk azt, hogy a beszédfejlődést is akadályozza, tehát nincs olyan szókincse a gyermekeknek. Tudjuk azt, hogy van, akit például babakocsiba tolnak még be, tehát hogy egyáltalán a mozgásfejlődésük nem olyan elmaradás van. Akár a szobatisztaságnak az elmaradása is megmutatkozhat. Nem megfelelően használnak evőeszközöket, vagy egyáltalán nem tudnak használni. Ugye a szülők is, ahogy mondtam, felgyorsult világban sokkal kényelmesebben élünk, és nagyon sok szülő nem tanítja meg a gyermeknek az eszközhasználatot, mármint az evőeszközhasználatot, hanem ezt a csőrös kanalat adja. Tehát az óvodában nincs csőrös kanál, megfelelően kell tudni ezeket az eszközöket használni. És a gyerekek sokkal felfokozottabban, ők maguk is sokkal felfokozottabban élnek, sokkal ingerlékenyebbek, ingerültebben reagálnak a társaikra, agresszívabbak, de ez abban nyilvánul meg, tehát nem fizikálisan bántják egymást, hanem leginkább abban, hogy nagyon hirtelen reagálnak, illetve sokkal hangosabban, egy nagyobb decibellel szólnak, úgyhogy a szülőknek is, illetve az óvodapedagógusoknak is valóban fel van adva a lecke.
Én az érzelem kifejezésnél és az indulatkezelésnél láttam nagy problémát a gyerekeknél, illetve gyerek válogatja. Nekem két gyermekem van, van egy 7 éves kisfiam és egy 5 éves kislányom. És teljesen más egyébként is a két gyermek, és míg a fiam teljesen rá tud erre a dologra kattanni, legyen szó egy fejlesztő játékról, bármiről. És ha azt mondom, hogy most vége és nincs tovább, mondjuk játszhatott fél óráig vagy egy óráig, nagyon nehezen értette meg a szabályokat. A kislányom az önmagától lerakja, őt nem érdekli, ő megy játszani a babáival, a lovaival, bármivel. Tehát gondolom ez valahol gyerekfüggő is, illetve attól is függ ez az egész, hogy milyen szabályokat állítanak föl a szülők, egyáltalán állítanak-e föl szabályokat.
Így van, nagyon jó, amit mondott példát. Legjobb korban vannak, még nagyon jól lehet hatni rájuk, és bizony most kezdi el őket beszippantani ez az online közeg. De ahogy ön is elmondta, hát látjuk egy családban, két gyermek sem egyforma már, és ezt figyelembe kell venni, tehát hogy nincs egyforma gyerek, tehát minden család, minden gyerek más és más, és nyilván ezeket a szabályokat, ezeket a kereteket is abszolút saját családunkra, gyerekeinkre kell szabni. Igen, valóban az egyik gyermeket beszippantja, vagy jobban fogékonyra, a másikat pedig kevésbé. Nyilván itt a szülőnek fel van adva a lecke, hogy hogyan kezeli ezt. Nem könnyű, de vannak megoldások rá. Ugye vannak alapvető szabályok, tehát például a WHO-nak is vannak ajánlásai, mondjuk két éves kor alatt egyáltalán ne kerüljön a gyermek kezébe okoseszköz. Azért látjuk, hogyha csak az után közlekedünk, hogy nagyon sok babakocsiban már benne vannak ezek az eszközök, illetve látjuk azt, hogy mondjuk egy étteremben, hogy a gyermek csendben legyen, vagy hogy ő is megfelelően táplálkozzon, akkor oda tesznek neki egy mesés videót, és akkor azt nézi. Csak a szülők azt nem kötik össze, hogy mondjuk, ha most én a gyermeket úgy etetem, hogy közben mesét vagy videót néz, akkor az ő kis agya, hogy fogja ezt felfogni, dolgozni, és mondjuk 15 éves korában ez mit okoz, vagy összekapcsolja a kettőt, vagy hogyan fog ez működni. Ugye nagyon sok étkezési zavarra küzdő fiatal van, egyrészt ugye a social media hatásának, hogy olyan ideálkat mutatnak, ami abszolút nem elérhető az átlag normális ember számára, és mondjuk nagyon sok étkezési zavarral küzd, tehát anorexiás vagy bulimiás, és nem tudjuk azért, hogy honnan van az eredete, nem biztos, hogy segíti az, hogyha a pici gyerek előtt étkezésnél mondjuk mesék mennek. Ugye az sem mindegy, hogy mondjuk hanyadik gyerek a családban, mert ha egy gyermekem van, ott nyugodtan ki tudom húzni 10-12 éves koráig akár azt, hogy nem fogok saját eszközt adni a kezében. Persze itt a szülői mintaadás is nagyon fontos, mert az az alap mindenben, tehát ahogy én viselkedem, amit én csinálok, amilyen az én magatartásom, milyen az én hozzáállásom, azt fogja a gyermek lekövetni, ugyanígy az eszköz használatnál is, hogy én tiltom, és azt mondom, hogy ez neked nem szabad, de az én kezemben folyamatosan ott lóg. És mondjuk arra hivatkozom, hogy mert én dolgozom, közben pedig a Facebook pörög folyamatosan, ezt ő látja. Tehát ugye nem érjük el azt a célt, mert ő olyan szeretne lenni, mint a szülő, mint az apa, mint az anya, neki is azok kellenek. Ez egyébként a kutatásból is megmutatkozott, főleg így a COVID után. Ugyanazt csinálták a gyerekek, amit otthon a szülők, minden játékot, mondjuk társas játékot is laptopnak használtak, mindenből mobiltelefon készítettek, és mindent folyamatosan telefonon intéztek. Tehát ahogy ők játszottak, eljátszották, hogy a minden mindennapi életüket, és mivel ez felfokozott volt a COVID időszakában, ez abszolút leképződött náluk is, tehát ez abszolút megjelenik. Tehát nem mindegy, hogy néz ki az a család, hanyadik gyerekről beszélünk, mert nyilván, ahol mondjuk van 3-4 testvér, és a legkisebb is nagyon szeretné, hogy már azok az eszközök nála is legyenek, meg azok a lehetőségek, amivel mondjuk a nagyobbak élnek. Tehát ezért kell ugye a saját családunkban kialakítani ezeket a szabályokat, és hogyha kialakítunk egy ilyen digitális házi rendet, az viszont mindenkire vonatkozik. Tehát nem úgy van, hogy na, akkor a gyermek nem használhat mondjuk telefont az ebédlőasztalnál, hanem akkor így senki. Tehát akkor anyuka meg apuka is akkor leteszi, és a figyelmét odaadja nem a telefonnak, hanem a gyermeknek. Szóval, hogy ezeket rugalmasan kell kialakítani. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor muszáj, tehát hogyha valaki egy hozzátartozó kórházban van, akkor nyilván fölvesszük a telefon, de azok nagyon olyan extra kivételes helyzetnek kell, hogy legyenek. Azt szoktuk mondani, hogy a gyerekeknél, főleg a kicsiknél, hogyha lehet, tehát óvodáskorban már megnézhetnek mesét, de akkor megbeszéljük előre, hogy most egyet vagy kettőt nézünk meg, és utána mindig kell, hogy legyen egy mozgásos tevékenység, és hát ráadásul ugye tudjuk, hogy a pici gyerekeknek főleg a legjobb az, hogyha minél többet vannak levegőn, minél többet futkosnak, szaladgálnak, mozognak, nagyon jó, hogyha sokat tudnak pihenni, tehát hogy az éjszakai alvás időből nem vesszük el azt, hogy most ott még nézünk valamit, és hogyha nézünk is, meg hogyha a gyermekkel ilyen tevékenységet akarunk folytatni, akkor mindenképpen legyünk mellette. Tehát egyedül ne hagyjuk a gyermeket az eszközzel, mert ez nem helyén való, tehát a szülő mindig együtt végez ezt a tevékenységet a kicsivel.
Harmónia. Na nekem itt kezdődik az, hogy egyáltalán apa, anya, vagy a nagyszülők és a szülők egyetérteneket, vagy pedig egymás szöges ellentétei, tehát az egyik tiltja, a másik engedi. Mert ugye ez a gyermekben egy kettősséget, egy kettős nevelést fog kiváltani, ami nem jó.
Pontosan, de ez ugye eddig is benne volt az életünkben más tekintetben, tehát bármilyen példát mondhatunk, most ehet édességet a gyerek, a másik szülő meg azt mondja, hogy nem lehet, mert tiltom. Ugye mindig elmondjuk, hogy a tiltás az nem vezet sehová, hanem ugye nyilván itt a korlátozás, illetve a megfelelő használat az fontos, és meg kell állapodni a szülőknek, mégiscsak valami közös nevezőre kell jutni, mert valóban ezt hívjuk kettős nevelésnek mindenben. Tehát mondom, hogyha a játékról, tanulásról, étkezésről, és ugyanígy a digitális eszközöknek a használatával kapcsolatban is, és ez nem vezet jóra, mert nyilván a gyermek fogja a kiskapukat keresni, egymásnak ki fogja játszani a szülőket, mert bezzeg apa megengedte, vagy bezzeg anya ezt mondta, tehát hogy ez nem vezet jóra, tehát egy ilyen megállapodásnak a szülők között és a nagyszülőkkel is kell lenni. Ez egy folyamatos küzdelem. A gyereknevelés az sohasem volt egyébként könnyű műfaj, ezt tudjuk mindannyian, de megéri, mert hát mégiscsak a jövő társadalmát neveljük, és szerintem ebbe érdemes belefektetni. Vannak olyan kritikus pontok, amikor igen, a nagyszülővel is le kell ülni, el kell mondani, többször el kell mondani, hogy hogyan is lehet ezt, és mit nézhet a gyerek, vagy mit nem nézhet a gyermek. Ezeket a megállapodásokat meg kell kötni, és később ugyanígy a gyermekkel, ahogy nőnek, mert ugyan is elmondta, hogy 5-7 éves korban még talán ezért lehet őket kezelni, de mondjuk serdülőkorban, vagy kamaszkorban, nagy kamaszokkal is, nyilván egyre kevesebb ott már a szülőnek az iránymutatása, de mégis a szülőnél van a felelősség, mi vagyunk azok, akiknek élettapasztalata, életbölcsessége van, és egy jó beszélgetéssel ott is át lehet ezeket vinni, ez egy mindennapos küzdelem, de ahhoz mondjuk, hogy kamaszkorban is hatással tudjunk lenni a gyermekünkre, ott ugye picikorban kell kialakítani azt a jól működő bizalmi kapcsolatot, hogy ott később is, majd 10 év múlva is, 15-17 éves korában le tudjunk ülni, és tudjunk együtt beszélgetni, vagy tudjunk együtt programot csinálni, mert ott már parancsóra nem fog működni semmi. Ugye a kicsiknél még lehet, hogy szigorúbban veszük, de kamaszok esetében ott pedig már ez nem működik, ezért kell egy folyamatosan, legyen mindennapos beszélgetés, legyen egy őszinte, tiszta, bizalmi légkör, ezt minden nap igyekezzünk megteremteni, ne essünk abba bele, mint az átlag magyar családok, hogy napi, nem is tudom, 7 percet beszélgetnek a gyerekükkel, hanem tényleg adjuk oda azt a figyelmet. És ugye ez is probléma, mert ebben a mai világunkban mindenki a figyelemre vágyik. Tehát nyilván a social médiának is azért van ekkora hatása, mert mindenki azt szeretné, hogy odafigyeljenek rá, mindenki mindent posztol, mindent szeretne, hogyha lájkolnának. Tehát a figyelemre vágyunk, szeretett figyelemnek a függőségében élünk, de hát a gyermek is ezt szeretné. És amikor egy eszköz elvonja a figyelmünket, vagy az internet, vagy egy jó sorozat elviszi a figyelmünket, akkor ugye a gyerekben ott marad ez a hiány érzet, és ő nem kapja meg azt a figyelmet, ami egyébként járna neki, hiszen mindig azt mondjuk, hogy a családnak a szemefénye a gyermek, ő a legféltettebb kincs, de valahogy most egy ilyen trónfosztást élhetnek meg, mert egy eszköz lett az első, és utána következnek ők. Tehát vissza kell térni az eredeti nevelési módszereinkhez, és valóban a gyermek legyen a legfontosabb, biztosítsuk számukra azt a kis boldog gyermekkort, és nyilván abban az is benne van, hogy kevesebb eszközt használunk.
De meg lehet ezt állítani? Ugye látva a mai trendeket, sok mindent vesz át Magyarország is, és vannak olyan dolgok, amiket úgy vesz át Magyarország, hogy arról már bebizonyosodott, hogy nem jó, tehát nem kellene. Mindegy, átvettük. Ma nagyon sok minden megengedett, és itt a mai tinédzser, fiatal, felnőtt egyetemista korosztályról van szó, akik sok esetben kikérik maguknak, hogy ha mondjuk rasszista megjegyzést teszünk, vagy valakinek a nemi identitásáról van szó, vagy éppen a külsőről. Tehát ma az dívik, hogy én elfogadom magam, én úgy vagyok szép, ahogy vagyok, és bizonyos mértékig lehet, hogy torz az az önkép, amit elfogad az a fiatal. Szóval nagyon nehéz helyzetben van szerintem ma egy normális szülő, aki tényleg a gyerekére oda akar figyelni, és szeretne vele foglalkozni. Mert őrült nagy a nyomás, a külső nyomás rajta.
Igen, én ezt megfordítanám egy picit, hogy őrült nehéz helyzetben vannak a mai fiatalok is. Pontosan azért, amit mondtam, hogy ugye ez a social media hatása, hogy mit vált ki belőlük, azért csak gondoljunk bele. Nyilván, amikor én voltam fiatal, akkor is voltak divatmagazinok, voltak manekenek, voltak szupersztárok. Az ember úgy vágyott rá, hogy szeretné azt a szintet elérni, de tudtuk, hogy hát, hogy ez egy ilyen idealizált világ, ez nekem nem fog működni. Na most ők úgy kapják ezt, hogy napi szinten ezer meg ezer ideális alkatot, nagyon bizalommal megáldott celebet, amit nem tudjuk, hogy mire, mert hogy teljesítmény nincs mögötte. Rengeteg influencer van, nagyon sok gyerek influencer van már, és ez mind hat rájuk. Nyilván nehéz nekik is, hogy most akkor hogyan igazodjon hozzá. Nyilván egy olyan képnek kell megfelelni, aminek soha nem fogunk tudni. Ugye 30 évvel ezelőtt a Barbie babát citta mindenki, hogy hát szegény gyerekekben ez mit okoz. Igen. Szeretnének majd úgy nézi, mint a Barbie baba. Emlékszem rá, hogy megalkották, hogy az arányok hogy jönnek, és hát egy olyan női alakot hoztak ki, ami nem tudom, inkább egy zsiráfhoz hasonlított, mint egy normál emberhez. Tehát most is ilyen irreális elvárásoknak kellene megfelelni a fiataloknak, mert ahhoz mérik magukat, ahhoz mérik egymást. Hány deka, hány centi, mintha csak ezen múlna az életünk, pedig hát ettől azért sokkal tartalmasabb az emberi élet, mint hogy kilóra mérjük. Szóval nagyon sok hatás éri őket, és bizony 20-22 éves korunkig még fejlődünk. Tehát még ők is akkorra érnek meg, akkorra lesznek egészséges felnőttek jó esetben, és folyamatosan még éri őket ez a hatás, szóval nem egyszerű nekik sem. És ugye, amit mondtam, hogy ha a szülő ott van mellette és beszélget, akkor igenis ezeket át lehet vinni, meg ők egymás között is azt gondolom, hogy már beszélgetnek arról, hogy nem ez a normális, ez a tökéletes insta világ. Nyilván itt bejönnek új alkalmazások, új helyzetek, tehát ugye volt ennek a BeReal alkalmazásnak is egy ilyen, ugye 20-ban elindult, volt egy ilyen felfutás, hogy mutassuk meg, hogy reálisan milyen a mi életünk, mert hogy az, amit a social médiából kapunk, az nem normális. Mondjuk egy tökéletes insta világban mindenkinek gyönyörűen indul a reggel, minden reggel napfényes, mindenki tengerparton nyaral az év minden napján, kellemes társaságban van, és ehhez képest azt mondják a fiatalok, hogy nekik egy nagyon-nagyon unalmas életük van, nekik tanulni kell, tehát hogy nekik nem egy ilyen fesztivál hangulatú napjuk van 365 napig egy évben, de hát ez így van jól. Tehát amikor diák vagyok, akkor nekem az a dolgom, hogy tanulok, viszont nyilván ez egy frusztrációt okoz bennük, hogy minek kell megfelelni, milyen a legújabb haj, meg körömtrend, és csak a lányokról beszélek, de a fiúkat ugyanígy érinti, hiszen ott pedig ugye ez a túlzott testedzés, tehát egy olyan elvárás van, hogy ilyen akár amorfra is kigyúrják magukat ezek a fiatal emberek, szóval nekik sem könnyű, és nyilván hát a szülő, nekem két nagy lányom van, ők már 20-an túl vannak, de hát én is megéltem, voltam én is boomer, hogy ne is szóljak bele, mert egyébként hát nem tudom, hogy mik ezek a trendek. Hál' Istennek nagyon gyorsan túlestünk rajta, és kapom tőlük a friss új információkat, én pedig az életbölcsességemet teszem mellé. És nem úgy, hogy bezzeg az én időmbe, hanem nekünk is voltak kudarcaink, nekünk is voltak rossz napjaink, és ezekről is mesélünk, és nem azt mondjuk, hogy hát bezzeg, nekünk egy nagyon ideális világunk volt, mi csak napestig fociztunk kint, és nekünk semmi nem okozott problémát, nekünk szuper életünk volt, ezt úgysem fogják elhinni, hiszen az élet ilyen, vannak benne akadályok, vannak benne nehézségek, és rengeteg jó dolog van benne, de hogy ezekről nekünk is beszélni kell a fiatalokkal. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nekik sem könnyű, Igen, a szülőknek sem. És ugye itt jön a szakembereknek a felelőssége, hogy egy picit azért felé is tereljem. Erről volt szó a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat konferenciáján, és én magam is arról beszéltem, hogy hogyan tudjuk támogatni a szülőket és a pedagógusokat. És visszatérve az óvodás korosztályra, ugye mi itt létrehoztunk a Media Smart Hungary felkérésére egy 30 órás akkreditált óvodapedagógus továbbképzést, tehát hogy olyan programokat, szakértői szakmai anyagokat készítünk, amivel tudunk mankót támogatást adni a szülőknek is, illetve az óvodapedagógusoknak. És most itt éppen az óvodapedagógusokra fókuszáltunk, de ezt megelőztem mondjuk tavasszal és ősszel 3-3 alkalommal online előadást tartottunk a szülők számára, ahol felhívtuk ezekre a figyelmet, támogattuk őket, jó gyakorlatokat mutattunk be, segítséget adtunk, hogy hogyan is küzdhetnek meg ők ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen össztársadalmi összefogással azért ez kezelhető és megoldható. Illetve én azt gondolom, az életünkben mindig van egy fordulópont, eljön egy ilyen trendforduló. Tehát én már tudok nagyon sok olyan fiatalról, akik rengeteg applikációt letöröltek a telefonukról, és azt mondták, hogy nekik ne pittyegjen, köszönik szépen, már elég volt, csordultig vagyunk ezzel, és szeretném az életemet így visszavenni saját magamnak. És inkább találkozom a barátaimmal, inkább kimegyek a természetbe, és én bízom abban, hogy ez tényleg el fog terjedni, és sokan leszünk úgy, hogy inkább letesszük azt a telefont, tartunk mentes napokat akár, tehát a hétvégéből egy napot simán lehet digitális detoxban tölteni, nyáron akár egy hetet is próbáljuk ki, nagyon izgalmas, és tényleg az ember felfedezi azt, hogy az élet az csodálatos, és tud az kütyümentes is lenni.
Igen, és a gyerekek nagyon rugalmasak, főleg a kicsik, tehát ők nagyon könnyen hozzá tudnak ahhoz szokni, hogyha egyik napra a másikra elveszem. Van egy-két napig hiszti, utána meg egyszerűen föl se tűnik neki. És amikor az ember erről beszélget vele, akkor van, hogy ő saját maga mondja, hogy anya, eszembe se jutott a telefon, saját magától elfelejtette a gyerek.
Abszolút így van, és ugye azt szoktuk mondani, és visszatérve akkor a professzor Bagdél Műke asszonyhoz, ő is azt mondta, és valóban ez így van, hogyha elveszünk valamit, akkor adunk cserébe valamit. Tehát, hogyha van egy jó program, vagy a családban vannak jól működő dolgaink, akkor nem fog hiányozni. Ugyanígy az iskolában, ugye most volt itt szó a mobileszközöknek a korlátozásáról, nekem a gyermekeim olyan iskolában jártak, ahol már 10 évvel ezelőtt is le kellett adni a portán a mobiltelefont, azt hiszem talán a 11-12. Évfolyamosok vehették hamarabb fel, a többiek pedig csak a tanítási nap végén, és túlélték. Tehát, hogy nem feltétlenül kell az eszköz, viszont ha van nagyon jó programom, vagy van olyan anyagom, amihez jól tudom használni, akkor pedig nyugodtan használhatom pedagógusként, hiszen pont erről szól a szabályozás, hogyha van annak célja, és plusz tartalmat ad hozzá, akkor nyugodtan bevihető akár az osztályteremben is az eszköz, és ugyanígy van ez a családokban is. Tehát, hogyha van jó családi kirándulás, igen, nekem is hétvégente, sokáig egy órát is rimánkodni kellett, hogy készüljetek, gyertek, már megyünk, már nem fogunk odaérni, pont a tűző napba érünk oda, nem tudom. És utána egy hozzászoktak, mert ugye én addig mondtam, még tényleg aztán elindult a család, és lett belőle egy jó kis kirándulás, hatalmas nevetésekkel, azóta is arról mesélünk. De hogy ehhez kitartónak kellett lenni, ők pedig rájöttek arra, egymásnak mondták, figyelj, kezdjünk el készülni, mert tudod, hogy anya győz. Tehát, hogy én addig fogom ezt vinni, amíg célt nem érek. Tehát, hogy kell valami alternatívát nyújtani. És hát kicsi gyerekek esetében pedig rengeteg lehetőségünk van. Én azt éreztem egyébként a szülői előadások során, hogy mintha kiesett volna 20 év a szülőknél a gyermeknevelési tudásunkból. Tehát, hogy olyan alapvető dolgokat kellett elmondani, vagy felhívni a figyelmet, hogy én magam is meglepődtem. Tehát az, hogy egy ilyen óvodáskorú gyermekkel nyugodtan lehet odahaza gyurmázni, festeni. Tehát, hogy csak a klasszikusokhoz menjünk vissza bábozni. Nekik érdekes lesz. Értem én, hogy ott van a szuper okos kütyű, de egy gyereknek a legfontosabb az, hogy foglalkoznak vele, figyelnek rá, együtt vannak, nem hangos könyvet teszünk be, hanem a mesékhez visszatérünk. Nekem az új szerelmem a mese, a meseterápia, a mesepedagógia, és valóban, hogy egy szuper dolog. Tehát tudjuk azt, hogyha egy gyermeknek minden nap mesélnek, mondjuk egy 15-20 percet, akkor az a korosztályához képest 2 év előnyt is jelenthet. Nagyon fontos, egy jó kötődést, egy jó kapcsolatot ad a szülővel a gyermeknek. Azt is tudjuk, hogyha túlzott eszközhasználat van, például van egy hölgy, aki előadásokat szokott tartani, és ő elmondta, hogyha a gyermekek túl sokat használják az eszközt, már ideje korán, akkor csak a nagy ujjukat használják ugye itt a pörgetéshez, és az összes többi kis ujjacskájuknál, tehát a finom motorika nem fog jól működni, és mondjuk 14 éves korában nem választhatja a fodrász, a kozmetikus, az asztalos szakmát, vagy éppen nem lesz fogorvos, vagy sebész, mert egyszerűen az ujjait nem úgy fognak működni, ahogy azt kell. És ezért szoktuk mondani, hogy nyugodtan az óvodások csipeszeket használjanak, csipeszelgessenek, papírgalacsint. A gyereknek nagyon örülnek, hogyha valami olyat csinálhatnak, ami picit rosszaság, és azt mondom, hogy hát tépkedd dirib darabokká ezt az újságot, és utána ilyen kicsi golyókat formálj belőle. Nagyon sokáig el lesz vele, és közben pedig fejlesztjük a kis kézügyességét is. Tehát, hogy ilyen apróságokra gondolunk, nem kellenek méregdrága játékok hozzá. Én például saját gyerekeimnek annak idején elővettem a diavetítőt. Ugye ennek van egy hangulata. Igen, és nekik ez is egy újdonság, pedig hát nem trendi, lássuk be. De mégis az, hogy most akkor elsötítítem, akkor nekik készülünk annak, hát itt van az órunkban, megvan az illata, vagy igen, az a szaga, ugye a diavetítőnek. És hát nekik olyan furcsa volt, de most gondoljunk bele, hogy az a gyerek, akinek folyamatosan pörögnek a videók, a mesefilmek, és egyszer csak egy állóképet lát, és van ideje megnézni. És végig lehet beszélgetni, hogy mit látszott, melyik állat van rajta, mit csinál. Tehát amikor fejlesztjük a szókincsét, nekik kell a többit elképzelni hozzá. Ugye a mesénél is például ezért nagyon hasznos, mert a saját képzelő erejét kell használnia, nem pedig kézképeket kap, hanem a saját fantáziájára van utalva. Tehát ilyen klasszikusokhoz nyugodtan, bátran nyúljunk hozzá. Ha jó idő van, akkor legyünk kint, vagy vigyük ki a gyermeket. Esőben nyugodtan mehetünk a pocsolyába a kis gumicsizmával, nyugodtan mehetünk sétálni, gyűjthetjük a falevelet, elővehetjük, majd most jön a gesztenye időszak, szedjük szépen össze a gesztenyéket, készítsünk otthon ugyanúgy a kis pátikákkal ezeket a kis gesztenye figurákat, mint ahogy velünk is csinálták a szüleink. Tehát, hogy vannak azért ilyen klasszikus dolgok, amiket nyugodtan, bátran ugyanúgy vigyünk be a mai életünkbe, és egy picit úgy csendesedjünk, és a gyermeknek is jó lesz, egy picit nyugodtan lesz, és nem folyamatosan a telefonhoz nyúlkálunk.
Miközben hallgattam, egy dolog jutott eszembe, a papírgalacsinokról, és arról, hogy vág a gyerek, meg mondjuk szétpakol, stb. Nekem sokszor az az érzésem, hogy a szülő azért adja oda a mobiltelefont, vagy a tabletet, vagy a videójátékot a gyereknek, hogy addig ő tudjon tenni-venni, megcsinálja a saját dolgát. Vagy ugye, ha én odaadom neki az ollót, hogy vágdosd a papírt, akkor azt utána össze kell szedni. Mindkét gyerekemmel 3 évig itthon voltam, megtehettem. És én ki akartam élvezni minden pillanatot velük, és megkérdezték tőlem, hogy de ezt hogy bírod? Hogy bírod azt, hogy otthon vagy velük, és játsz és csinálod? Hát én tényleg csak mosolyogtam, és próbáltam nem mondani olyan dolgot, amivel esetleg megsérthetem a másikat. Tehát én sokszor azt érzem a szülőknél, hogy a telefon és a tabletnek az odaadása a gyereknek ez a legegyszerűbb mód, mert én akkor azt csináltok, amit akarok.
Igen, KSH-nak volt egy kutatás, ez a Cohort 18. Itt az egyéves gyerekeket vizsgálták minden területen, de volt benne egy ilyen digitalizációval kapcsolatos kérdéssor is. És nyilván abból a kutatásban abszolút megmutatkozott, hogy a szülőeszköz használata az mennyire megmutatkozik. Tehát amit a szülő mondjuk sokat tévét nézett, akkor a gyermeknél is az volt a jellemző, és ugyanúgy az eszköz használatban is. Szóval volt egy arra vonatkozó kérdés, hogy hogyan vélekednek arról, hogy hasznos-e az, hogyha az egyéves korú gyermekemnek eszközt adok. És egyébként az az eredmény jött ki, hogy nem segítette őket. Tehát egyetlen jót tudott kimutatni, azt, hogy érdekes volt a gyermekem számára, de azt, hogy lehetővé tette számára, míg a gyermeknek odaadta az eszközt, hogy most ő kikapcsolódjon, vagy hogy ő a dolgait el tudja végezni, meg hogy jót tesz a gyerek idegrendszerének, itt mind a nemleges válasz jött. Mondom, az volt a legérdekesebb, vagy az élvezetes a gyerek számára. Tehát, hogy nem könnyíti meg egyébként, ha jobban belegondolunk, mert lehet, hogy egy kifestő, kis színező, vagy amíg azt mondom, hogy itt a kis asztalod is van, gyurma, zsírkréta, tehát tényleg ezeket elő kell szedni, és ez is tud olyan érdekes lenni, mint egy telefon. Igen, ezeket a papírcafatokat utána össze kell szedni, de az is lehet egy feladat, hogy akkor versenyezzünk, kiszedni össze hamarabb, tehát, hogy picit vissza a kreatív szülőséghez. Tehát én nem akarom felmenteni a szülőket, de egy ilyen nagyon nagy terhet teszünk rájuk, hogy legyenek tökéletes szülők, bár most utána jött egy trend, hogy elég jó, ugye ez az elég jó szülő, de hogy legyen tökéletes gyereket, 66 foglalkozásra véd, mindenben is legyél tájékozott, nem lehet. Tehát, hogy a szülőnek el kell fogadnia, hogy neki ott van a saját családja, a saját gyermeke is, ahhoz mérten alakítom ki a szokásainkat, nem kell mindenhol jelen lenni. Ugye ez van az internettel kapcsolatban is, hogy attól félünk, hogy valamiről lemaradunk. Igen. És akkor mi van? Tehát nekem is van, hogy ismerősöknek nem láttad, hát nem fent volt a Facebookon. Nem láttam, mert most nekem a hétvégém nem azzal telt, hogy a Facebookot pörgettem, vagy a közösségi médiát pörgettem. Tehát, hogy nyugodtan ki lehet. lehet néha ebből szállni, és nem kell tökéletesnek lenni a lakásnak sem, tehát, hogy persze az alapvető tisztaság legyen meg, de hogy gyerekek vannak, ott igen, rengeteg játék van, és nyilván akik jönnek hozzánk látogatóba, azok pontosan tudják, hogy mondjuk két kisgyermekkel élünk együtt, és nem steril az egész környezet, mármint, hogy ilyen játékmentes. Tehát hogy én azt gondolom, hogy legyenek bátrak a szülők, mert egy picit én azt érzem, hogy egy ilyen félsz van bennük, egy ilyen görcs, hogy fú, most akkor mi fog történni, meg hogy csináljam, hogy jól csinálom. De a legjobban az anyukák tudják, hogy mire van szüksége a gyermeknek, tehát nyugodtan érezzünk rá a saját gyerekünknek az igényeire, később iskolás korába vigyük olyan programokra, írassuk be olyan foglalkozásokra, külön órákra, szakkörökre, ahol tudjuk, hogy azonos értékrendel jó társaságba kerülhet a gyerek. Ezeket itt térképezzük, fölnézzünk utána, és akkor talán azt mondhatjuk, mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy rendben legyen. Nem könnyű, én abszolút értem azt, hogy a szülők kicsit kétségbe vannak esve, de vissza a klasszikusokhoz, vagy nézzük meg a szakembereknek, azoknak, akiket tényleg így megbízunk, akkor azokat figyeljük, hogy mik a nagy mondásaik, ahhoz tudunk egy picit igazodni, és bízunk magunkban, mint szülő.
Ön, mint digitális gyermekvédelmi szakértő, ugye pedagógus és tréner. Hogyan látja? A mai pedagógus képzés lépést tart ezzel? Tehát a mai pedagógusok, akik kikerülnek az egyetemről, főiskoláról, jobban tudják ezt kezelni? Illetve azok a pedagógusok, és legyenek óvodapedagógusok, vagy legyenek tanítónők, tanárok, tehát hogy fordulnak-e önökhöz szakemberekhez segítségért? Mert én úgy gondolom, hogy mondjuk egy mai középkorosztálybeli pedagógusnak is nyitottnak kell lenni valahol, és kell, hogy ő is lépést tartson azokkal a dolgokkal, amik ma körül vesznek bennünket.
Én azt gondolom, azt látom, hogy egyre inkább igény van arra. Tényleg számos megkeresés érkezik, hogy akár előadást tartani, workshopot, tréninget tartani a pedagógusoknak. Sokszor hívnak szülőkhöz rendkívüli szülőértekezletre, ahol erről beszélünk. És ugye az a szerencsés, mondjuk, hogyha a gyerekeknek is tudunk foglalkozást tartani, és a szülőknek is, mert hogy akkor egyszerre írja a családot, ugye ez a hatás, és át tudják otthon beszélni, talán egyszerre tudunk így hatni rájuk. És a képzésben én azt gondolom, hogy egyre inkább bekerült. Tehát számos új kezdeményezés van, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy ezen a területen, ebben a témában felkészültek legyenek a pedagógusok. Itt azért én meg említeném például az NMHH-nak az együttműködését az Apor Vilmos Főiskolával, ahol kifejezett net coach képzés zajlik, tehát olyan pedagógusokat képeznek, akik ebben tájékozottak lesznek, és a saját intézményükben, iskolájukban ezt tudják vinni tovább, ezt a témát, és nyilván hatással lesznek a tanár pedagógus társai, illetve a diákokra is, vagy akár a közszolgálati egyetemen is, ugye az új pedagógus kar, ahogy beindul, én úgy tudom, hogy ott is kifejezetten fognak ezzel a témával is foglalkozni, tehát rengeteg új kezdeményezés van, és amit említettem, mi is a Media Smart Hungary-vel együtt, ahogy elkészítettük ezt az óvodapedagógus továbbképzést, mi is azért tettük ezt, mert láttuk, hogy az Oktatási Hivatal honlapján meg lehet tekinteni, hogy milyen választható képzések, továbbképzések vannak a pedagógusok számára, és mondjuk óvodapedagógusok esetében ilyen típusú képzés nem, vagy nagyon kevés volt. Tehát sok van, amely foglalkozik a digitalizációval, hogy hogyan vigyünk be a digitális eszközöket, hogyan lehet jól használni, ami szerintem fontos egyébként, hogyan lehet jól használni az óvodás korosztálynál. Hagyományos módszerek, a meséknek a használata és a néphagyományok az is van, de ez a kettő együtt, mert az én fejemben ez elválaszthatatlan. Tehát reagálnunk kell az új helyzetekre, mert ugyanúgy foglalkozni kell a digitalizációval, de a klasszikusokat is meg kell tartani, és ilyen típusú képzés nem volt például, de szerintem egyre több lesz, aki ezzel foglalkozik, érzi mindenki, hogy most már halaszthatatlan, és hál' Istennek azért van erre egy nyitottság, én azt gondolom, hogy a képzőhelyeken is. Nekem egyébként volt egy fiatal óvodapedagógus hölgy, másoddiplomás, ő szintén tartott előadást egyébként itt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat konferenciáján, nálam töltötte a gyakorlati idejét, nagyon érdeklődik a digitális gyermekvédelem témája iránt, és ő maga egy ilyen kis kutatást is végzett, hogy ő a csoportjában miket tapasztal, hogyan jelenik meg az eszköz, milyen eszközhasználat jellemzi a gyermekeket, illetve ugye nyilván ott a családokat. Szóval, hogy egyre többen nyitottak arra, hogy ezzel a témával foglalkozzanak, én azt érzem. Nyilván az út az hosszú, de már elindultunk rajta, és ezért jó egyébként, hogyha egy munkaközösségben, tehát mondjuk egy óvodapedagógus közösségben is azért elhívnak, ha csak egy órára is egy szakértőt, aki átadja ezt a tudást, és ők már ezt tudják a szülők felé. Ezért volt ez az óvodapedagógus továbbképzés is, hogy én azt gondolom, hogy kulcs az óvodapedagógus, mert ott még nagyon tudunk hatni, mert ő az, aki a gyermekekkel is foglalkozik, illetve a családoknak is még tud tanácsokat adni, és hogyha őket jól felkészítjük, felvértezzük, akkor szerintem jó hatást tudunk elérni. Szóval kellenek azok a szakemberek, kellenek azok az előadások, kellenek az ilyen típusú konferenciák, ahol ezek elhangzanak, és szerintem előbb-utóbb azért ez célba talál, vagy céltér.